érkeztek, elhatározott kicsit, hogy mindig ismétlünk az előző hétből, úgyhogy szeretném ezt megkérdezni tőletek. Ugye az első felvétel volt, hogy jeleki, a te családodból és arra a földről, ahol te vagy. Ugye ez sokszor fizikailag is értendő, nagyon sokszor a lelkileg, szellemileg kell megtenni. Ugye arról is beszéltünk, hogy a mai kultúrában nagyon-nagyon sok a keresztény ellenes, a biblia ellenes nézet, világnézet, és nagyon sokszor a tudomány név alatt csomagolják be ezeket a támadásokat. És hogy ki kell bőlni, hogy hiszük azt, hogy Isten beszél, hogy igaz, meg másik azokban, hogy Istennek van szentel beszéde. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy kijöjjünk abból a környezetből, abból a kultúrából. Nagyon sok embernek a családi hagyományai, a tradíciói és egyéb más dolgai megkötözik abban, hogy a Istennel élő kapcsolatot tudnak lépni. Ugye mi volt a második feltétel? Most kérlek egy... Hűha, akkor megismételjük. Ne félj! Ugye a Biblia nagyon sok helyen mondja azt, hogy ne féljünk. És ugye három olyan egyszerűnek tűnő dolog. Az első dolog is olyan egyszerű, hogy gyereki persze. De azért kijön a családi légkörből, az okonság közül, a megszokott környezetből, abból a helyből, ahol élünk, ez nagyon nehéz. Nagyon könnyű mondani mindegyiket, nagyon nehéz megcsinálni. Nem véletlenül volt Ábrahám megtette ezt és ezeket. Tehát gyereki a ház, a rokonságot közül, ne félj, és a harmadik, légy tökéletes. Ugye mind a három borzasztó egyről beszéltünk arra, hogy az igen mit mond arra, hogy a Pálapostól, ugye sok-sok tíz év szolgáltatán azt mondja, hogy hát én még nem vagyok tökéletes, de azért törekszem erre. Tehát nekünk is nagyon fontos, hogy törekedjünk erre. És ugye mindjárt szeretnénk áldásban élni, és nagyon örülünk az Ábrahám áldásainak, de olyan ez, mint egy ajándék. Amikor kapunk egy ajándékot valakitől, akkor nekünk azt át is kell tudni venni. Tehát nem elég, hogy van egy ajándék, ez nagyon fontos, és nagyon sok keresztény életében ez jól látható, hogy küszködik, és nem igazán érződik azt, hogy olyan olyan áldásban élne, hogy át kell tudnunk venni. Tehát kapunk egy papírt, a postát, kaptunk egy kiló aranyat Amerikából áll, mit szólsz hozzá? És aranyagyítjük. Jézus megtette ezt nekünk a kereszten, megszerezte Ábrahám áldását. Eljött a postai felé. De ha mi oda tesszük a papírra és el is felejtjük, és minden más dologgal foglalkozunk, ugye mert ezzel dologgal vagyunk bombázva a világban. Információk, ezrével. És ha ott a papír, és nem megyünk el, és nem veszük át, bizony nem fog működni. Nem lesz egy kiló aranyunk. Most amiről szeretnék beszélni, az gyakorlatilag kicsit ezzel kapcsolatos. Hogy meg vagyunk áldva, nagyon sok ajándékunk van, és nagyon sok tanítást hallottam én is valahogy, hogy mert milyen sok kincs van ahol, és egyszer meglátnánk, hogy az Isten mennyire akart nekünk adni, akkor elszörnyünk bennünk, hogy ezt miért nem kaptuk meg? Azért nem kaptuk meg, mert nem tudtuk átvenni. Tehát beszélünk az áldásról, ami nagyon fontos, és ez egy Krisztus fantasztikus munkát végzett, és valóban mindjárt lehetővé tette azt, hogy kincseket kapjuk és átvegyünk, de ahhoz, hogy átvegyünk benni, erről fogunk ma beszélni. Két igét. Egyiket én olvasnám el, a másikat az imetestvéremet kértem meg. Imetét kérem, hogy készülj fel a Máté 6.19.21-ből, ezt mindenki ismeri. Először én olvasom a Jakab 1.24-et, ami így szól, ezzel kapcsolatos, de mégis kicsit furcsa lesz talán elsőre. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetek, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. És akkor most kérem a Máté 6.19.21-et.
Az igazi kincs. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsetek, ott lesz a ti szívetek.
Amen. Hogy függ ez össze? Mi gondoltak?
Amen.
Mi a mai gondolatnak a lényeg? Nagyon sokat gondolkodtam azon, és mindig imádkozom minden héten, hogy mi az, mi legyen az. Annyi mindenről lehet a gyülekezetben beszélni, és a Biblia tanítása az tényleg egy fantasztikus kincsestár, de nagyon-nagyon fontos, hogy Isten jelenlétében legyünk, és olyan üzenetről foglalkozunk, ami valamennyire aktuális és fontos lehet. Ez egy nagyon-nagyon régi gondolat volt bennem, és egyre jobban ki akar törni, úgyhogy remélem, hogy aktuális lesz. Amiről azt szeretnék beszélni, mert nagyon kevés tanítást hallottam az elmúlt 15-20 évben. Arról szól, hogy a keresztény jellem. Ez egy nagyon nehéz érzékeny téma, és rögtön, amikor mondom, mindig magamnak beszélek, de nem akarok senkit megsérteni, nagyon, nagyon fontos. Magamnak mesélem el, és megmondom őszintén, amikor készültem, nekem is volt az életemben egy-két olyan szituáció, amikor éreztem, hogy megvettem kísérletre, és bizony úgy érzem meg, amikor őszintén, hogy nem jól válaszoltam. Biztos vagyok, ismerkedni és ezt az érzést. És ilyenkor az ember nagyon rosszul érzi magát. És ugye arról beszéltünk az elő, hogy ha vannak áldásaink, vannak ajándékaink, hogy át tudjuk venni, hogy megvan a papír, elmegyünk a postára, hogy akkor be kell mutatnunk a személyi igazolványunkat, hogy ez minket illet. Minket illet ez az ajándék. Mert nekünk címezték. Itt is úgy gondolom, hogy, és ezt tényleg senki ne vegye magára, és mindig magamnak mondom, hogy én bizony sokszor úgy érzem, és sok olyan dolog volt az utóbbi időben, hogy bizonyos dolgokat megtehettem eddig, de most már az Úr szem azt mondja, hogy nem. Eddig megtettél dolgokat, most már fejlődnöd kell. És az azért nagyon fontos, mert azzal kezdeném, hogy az életünk során, a jellemünk fejlesztése, az életünk legfontosabb feladata. És miért? Miért van ez? Azért, mert a jellemünket az örökké valóságba is magunkkal visszük. Ugye az embernek a felépítése, a karaktere, ugye az mindig három részből áll, test, lélek és szellem részből áll, de valamilyen módon, hol van a jellemünk ebben a felosztásban? Szellemi rész, lelki rész, testi rész. A jellemünk az hova sorolódik, hova tartozik, mi gondoltok?
Az
új emberhez tartozik, a szellemi részünkhöz, még élek. Hátul is. A lélekhez tartozik. Testhez is tartozik, sok minden. Ez ugye mert kísértések jelenek. A lényeg, hogy tulajdonképpen a jellemünk az a teljes személyiségünk. A teljes személyiségünk ebben van. Úgy is mondják ezt nagyon sokszor, hogy a jellem maga az ember. Biztos ismeritek ezt a mondást. Én tényleg évek óta gondolkodtam, hogy beszéljek erről, vagy nem, mondjam ezt, vagy sem, de az utóbbi hetekben ez nagyon-nagyon-nagyon aktuális vált, úgyhogy hiszem, hogy az Úrnak van ezzel valami mellette, és remélem, hogy meg fog valakit érinteni bizonyos szempontból, remélem, hogy nyilván pozitívan. Tehát nagyon fontos, és ez lenne a kulcs gondolat, hogy a jellemünk fejlesztése az életünk legfontosabb feladata. Ilyet tudtok ezzel érteni? Tudtok el rámeg mondani? És ugye az előbb olvastuk a hegyi beszédből Jézusnak egy rövid idézetét, és amikor én ezt olvastam, és erről már beszéltük itt a gyülekezetben, ez egy nagyon-nagyon sok mindent takar, hogy mit takar az igazi kincs, hogy ne gyűjtsetek magadnak kincseket a Földön, hogy hogyan tudunk a Földön olyan kincseket gyűjteni, amiket tudunk vinni a mennybe. Ugye erre általában a sablon válasz az, hogy persze tegyünk jó cselekedeteket, igen, mert ugye a jó cselekedetek van. Fontosak a jó cselekedetek természetesen, meg nagyon-nagyon hasznos dolgok, de azt jelenti, hogy sokkal többről van szó ebben az idézetben. Sokkal többről, amikor azt mondja, hogy és ami szintén nagyon fontos, hogy a hegyi beszédben Jézus világosan mondja, hogy az örökkévaló mennyei jutalom a Földön kimunkált és bemutatott jellemünkön fog múlni. Nem azt, amit a mennybe teszünk, hanem amit a Földön tettünk. Tudtok el és ámen mondani? Hogy ebben két gondolatban egyetértünk, akkor azt érdemes tovább menni. Érdemes tovább menni, ugye én időnként szívesen veszem elő az egyház történetnek különféle szakaszait, pontosan azért, mert nagyon tanulságos, de ugye nagyon majdnem ezer éven keresztül is volt egy olyan nézet az egyházban, ami azt tanította, az főleg a középkori volt, hogy, és azért van benne mindig igazság, de azért voltak benne hozítások is, hogy az életünk de nem más, mint egy felvételi vizsga. Olyan, mint egy előszoba. Aztán volt is egy nagyon, nagyon sok ilyen tanítás, hogy a földi életünk egy előszoba, és az igazi életünk ezután jön az örökké valóságban. Mindjárt nagy üzenetek, de én úgy gondolom, hogy ez teljesen helyen való. Az más kérdésben voltak különféle elhozolásai, de a maga az alapüzenet, az valóban erről szól, hogy mi a földi, hogy az alapvető kérdés, most kicsit hadd menjek el egy ilyen filozófikus irányba, hogy miért élünk itt a Földön, és mi a célja az életünknek. Ez mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést. Különféle megfogalmazások vannak erre, és különféle elképzelések vannak, de a Biblia világosan pontosan ezt tanítja, valóban így van. Tulajdonképpen folyamatosan egy tesztpályán vagyunk. Állandóan azok kitűrünk meg, hogy mit fogunk csinálni 5 perc múlva, hogyan lépünk ki az ajtón, minden egyes részünk. Ugye az ige azt tanítja, hogy minden, amit teszünk a Földön, az feljegyzése kerül valahol. Vannak olyan emlékeink, és vannak olyan része, ami nem annyira tudatos, de a lelkünk van egy olyan része, ami még nem mondja, így folyamatosan el van jegyezve. És amikor egyszer eljutunk az ítélet napjára, akkor mindez lepődik előttünk, mint egy film. Úgy mondják ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos ezzel a dologgal foglalkozni, és alapvetően ezt szeretnék, ha kicsit kifejteném, és e körül gondolkodnánk, hogy mennyire fontos a jellemünk fejlesztése. Ugye valahogy elindulunk, amikor mindig megtérünk, van egy megszentelődés, van egy megigazolás, meg van egy megszentelődés. Ugye a megigazolás az egy egyszerű gyors folyamat, de a megszentelődés az egy hosszú folyamat az életünk során. És tulajdonképpen maga a megszentelődés az, amikor a jellemünk fejlesztése, minden, és erről ugye fogunk nézni, majd bevezetjük egy kicsit, hogy jobban megértsük azt, csak szerettem azt a nyitó gondolatot az igéből megalapozni. Minden, amit teszünk egész életünk során, az valamilyen módon a jellemünk részévé válik. És úgy is lehetne mondani, hogy a jellem formálás tulajdonképpen a belső embernek a formálás. De nézzük is meg, és egy picit, hogy megértsük, mert megmondom észintén, és amikor elkezdtem ennek körül gondolkodni, akkor felmerül bennem, hogy ha beszélünk valamit, akkor legyen az a beszéd tiszta. Nézzük meg, hogy mi a jellemnek a meghatározása, és hogy mindig, miután ugye az ige a teremtésben azt mondja, hogy az ember egy élő lélek, egész fizikai oldalon, egy szellemi oldalon, és össze ott van a lélek, ezért mindig szeretem megnézni először a fizikai, meg a lelki részét is. Most is nézzük meg mind a kettőt. Tehát, hogyha nézzük a világi vagy fizikai megfogalmazást, először egy lexikon, mit gondoltuk, mi szerepel a jellem meghatározásáról? Meglepünk, de egész jó. Néha vannak nagyon blőd dolgok a lexikonban, de a lexikon elég. A lexikon ezt mondja, és ez teljesen ugye, egy világi megfogalmazás, hogy a jellem az tulajdonképpen a karakter. Az embernek a karakter. Van egy ember, aki azt mondja, hogy egy karakteres ember, nem is tudjuk. Ez egy latinul és görögül is azt jelenti, hogy a jellem a karakter. Célvel. Mind a két nyelven. Ez egy érdekes összeesés egyébként. Tehát a jellem van egy karakter. De azt mondjuk, valaki egy karakteres ember. Nem is tudjuk, mit mondjuk, hogy egy jellemes ember. Tehát a jellem az egy karakter, a személyiség maga az egyénnek azon az állandósult tulajdonságai, amelyek rányomják bélyegüket minden megnyilvánulására, és kifejezik viszonyát a világhoz, a többi emberhez. Ez egész jó megfogalmazás. A jellem meghatározza a cselekvést, a magatartást. Az ember jelleme szoros kapcsolatban van a világnézetével. És a jellemet nem az egyes tettek határozzák meg, hanem az ember általános életvitele, az egész élete. Szerintem egész jó. Egyetértek vele? És akkor van egy másik meghatározás, ami már kicsit túllóg a földi, fizikai, meg a testi meghatározásom, ami megint a jellem szót határozza meg, az két része mondja, ez egy másik lexikon, általános értelemben és erkölcsi értelemben. A jellem az egy erkölcsi kategória. Azt írja a jellemről, ez a másik lexikon, általános értelemben a személy gondolkodását, viselkedését, tetteit meghatározó jegyek összessége. Ez is egy viszonylag jó megfogalmazás, akkor jön a másik rész, a erkölcsi értelemben, mert ezért ez nagyon fontos dolog. Tehát erkölcsi értelemben maradandó jó tulajdonságok összessége, amely szilárdságot, következetességet és megbízhatóságot ad. A természetes erkölcsi törvényen alapszik a pogány jellem, Krisztus követésén a keresztény jellem. A jellem ellentéte a jellemtelenség. A jellemtelenség átláthatatlanná tesz, elgyöngít, kizár az erkölcsi rendből. Ha most nézzük ugye a jellemet, valóban ma azt látjuk, hogy az állam is a dicsőítő beszélt arról, hogy az utolsó időben élünk és a törvénytelenség elszabadul, hát a jellemtelenség is elszabadul. Ha csak kimegyünk az utcára, vagy nézzük a televíziót, és nem akarok belemenni napi politikai dolgokba, de hát ami a politikában előfordul, az minden csak nem jellemes emberközössége. Hát ez régen nem volt így. Ha csak visszamegyünk 50-60-70 évvel ezelőtt, ez teljesen máshogy volt. Tehát valóban van egy ilyen exponenciális romlás a világban. És ha kicsit tovább vonszolgatjuk még itt a jelen kérdését, és mindezt azért teszem, hogy egy kicsit, szóval ne általánosan, hanem próbáljuk megérteni, főleg az első két ide alapján, amelyen mindig így vissza fogok térni, hogy ugye egyetértünk abban, hogy nagyon fontos a jelenünk formálása, illetve mi a jelen, hogyan működik, és hogyan tudjuk azt jobbá tenni. Ugye van egy szintén egy ilyen mondás, hogy milyenek vagyunk, milyen a korrektor, vagy ahány ember, annyi jelen. Ilyen mondás is van. És ez is egy nagyon szépségi meghatározásból viszonylag jó, mert valóban azt is észreveszünk, hogy ha van, de ugye gondolnám ezt, és ez is sokszor a világi pszichológiában azt mondják, hogy az embernek ugye a körülményei, meg a családja, meg a gyerekkor meghatározza az embernek. Tehát a jelenlék ide, hogy abszolút nincs így. Nekem is van három gyerekem, akik ugyanazon körülmények között élnek, ugyanúgy szeretjük mindegyiket, mindenben a körülmény ugyanazok, és mégis teljesen mások. Teljesen más a Dávid, más a Niki, és más a Máté. De ezt gondolom bármelyiket meg tudja erősíteni. Álomnak talán még több példája van erre. Neki 10 gyereke van. Akkor hogy is van ez? Ugye azt mondjuk, hogy ahány ember, annyi jellem, és ez valóban így van, mert egyszerűen ugye lehetünk azonos, de azért minden a mi gyerekeink is máshol járnak, tőlem most már vagyok, akinek nagy gyereke jön, teljesen más hatások érjük őket. És ugye ez azért nagyon fontos, mert ugye amikor az igéből tanulunk dolgokat, és ugye nagyon-nagyon fontos, hogy hiszük azt, hogy a Biblia nem csak ismeret ad, és mi is eltörek szükségben ne ismeret adjunk, hanem próbáljuk megváltoztatni az emberek életét. És a Biblia valóban alkalmas erre. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk dolgokat, legyen ismeretünk, de igazából, amikor mindez megvan, akkor kiveszünk dobva a telepre, mint a katona, akkor kiképzik, és igazából ott jön elő. Ott derül ki is. Nagyon-nagyon sokszor érezzük azt, és nekem is volt az életben annyian tapasztalatom, hogy ismertem embereket. Nyilván az embernek ugye van egy olyan szokás, hogy egy környezetben van, és próbál alkalmazkodni. És tulajdonképpen próbálja azért a jobb arcát mutatni az embereknek. De mindig vannak az életben olyan szituációk, és nincs olyan élet, hogy legalább egyszer, kétszer, vagy nagyon sokszor elmondjuk az előző évesek, hogy kiborul a bibi. És akkor nincs állarc. Nincs álszakál, akkor kiderül, hogy igazából milyenek vagyunk legbelül. És ez azért nagyon fontos, és ezt meg kell mondani, és tulajdonképpen magamról beszélek végig, de nem, hogy azt, hogy bárkit is bárnak emlésére, de magamról beszél. És én is voltam olyan helyzetben, meglepődtem azon, hogy mit tettem bizonyos helyzetekben. Istenem, ilyen vagyok? Akkor nekem sűrűsen szükségem van fejlődésre. És talán azért érdemes ezen gondolkodni. Hogy miért? Mert most még nem késő. Mert amíg élünk a Földön, egy kegyelmi időszakban vagyunk. Kegyelmi, olyan időszakban vagyunk, aminek óriási az értéke. És ugye nagyon-nagyon-nagyon sok ember nem érti, hogy miért nem szabad neked bulizni, színházba járni, hobbiaimat csinálni, minden. Mert nem ez a lény, nem erről szól az élet. Mert közben elterülünk. Ugye abban egyetértettünk, hogy a legfontosabb dolog, hogy a karakterünket, az egyéniségünket, a jellemünket formáljuk, mert ez örökké valóságban velünk lesz. És van egy ilyen mondás, ezt Rick Warren amerikai tanítónk mondta, és ezt mindig elmondom, de egy abszolút egyetek vele, gondolom tudok is elmondani, hogy olyan lesz az örökké valóságban Istennel a kapcsolatunk, amilyen itt a Földön. Nincs további fejlődés. Ez azt is jelzi áttételese, hogy a szellemi szinteknek az átlépése, a fejlődése itt a Földön lehetséges. Utána beállunk egy jelenre. Hadd meséljem el nektek, ritkán vannak nagyon-nagyon ilyen erős és mély álmaim, de egyszer volt egy ilyen álmom, ami hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet volt, és talán itt kell elmondanom, ami pontosan erről szólt, hogy valamilyen módon volt egy belátásom arra, hogy hogyan történik a dolgok a mennyi világban. Sok minden nem emlékszem, de egy nagyon-nagyon átjött, és ezt talán most kell elmondanom, hogy egy olyan rend volt, tehát a szellemi világban is, ezt ha megnézzük, minden más dolgot is, ezt körbejártam és megerősítést kaptam, hogy olyan szigorú rend volt a szellemi világban, hogy ott nincs olyan, hogy most egy picit, hogy a mi világunk milyen. Vannak szabályok, vannak törvények, most éppen nem szabad átmenni a pirosra, de most még nem látsz senki gyorsan el. Meg tudom tenni. A mennyei világban nincs ilyen. nekem ez volt a látásom. Olyan szigorú rend van, és olyan szigorú szabályok vannak, hogy ott nincs ilyen, hogy most egy picit nem figyelek oda, és akkor most már átsétálok valahol. És ez mindez azért nagyon fontos, és ez talán a legfontosabb üzenet, hogy azért fontos a földi életünk, mert itt óriási lehetőségünk, kegyelmi időnk van, hogy megváltozzunk. Hogy jobb emberek legyünk, a lelkünket, és azt a belső részt, nem azt a részt, ami a képek mutatja mások felé, mert senkit nem érdekel. Amikor odállunk az ítélet elé, akkor az legfőbb. Ugye nagyon sok kép van a Bibliában, amikor megjelenik az Úr angyala, és hogy azt mondja, hogy én nem tudok mit tenni. Az ember megérzi azt, hogy lemúlik az átsza, és csak az számít, ami legbelül van, legmélyen van. És ez mind talán azért is, talán ezt elérem ezt a mai tanításra, akkor már megérte, hogy egy picit elgondolkodjunk azon, hogy mire fordítjuk az időnket. Mert rengeteg mindent tudjuk fordítani az időnket. És olyan dolgok, ami azt mondjuk, hát mi a bűn abban, hogy most megnézek egy jó filmet a televízióban ma este, hogy megnézem, ha nem tudom éppen milyen dalverseny győztesi. Ez semmi. De ha eljutnánk egyszer arra a szituációra, hogy megnézzük, hogy és ugye az a Biblia mindig arról tanít, hogy úgy éljünk, mint a holnap meghalnánk. Senkire ez nem vonatkozik, de ha felfedezünk egy dolgot, hogy most megállna az időt, mondjuk csak ezt. És visszanéznek, és nem tudnánk többet. Mert mindenképpen van egy alapvetően úgy érzem, minden emberben van egy jó szándék arra, hogy kicsit fejlődjön, jobb legyen, olvassa az igét, akkor na majd megteszem volna. Nagyon sokszor van ilyen, és magamról beszélek, mondom. Mind magamról beszélek. De talán ti is picit visszacsak.
Egy mondatot.
Mondjad.
Luther azt mondta, ha tudom, hogy holnap meghalok, ma
ügyetek. Igen. Igen. De az a fájdalmat képzeljétek el, hogyha megáll az idő, és mindig azt mondjuk, és én is nagyon, ha most meghalnék, nagyon sajnálom, mennyi mindent nem tettem még meg. És ugye hiszem, hogy ez így van, hogy itt a Földön tudunk szellemi szinteket bizonyos fejlődésokban, és utána beállunk egy szintre, és azon a szinten maradunk. Nagyon sajnálom azok az embereket, akiket Isten elutasítják. Nekem van olyan kolléganőm, akiknek szörnyű az életet, ezzel látom, hogy átkok vannak az életén. Olyan dolgok történnek vele, hogy szörnyű az élet. És minden mondnak ide, de még nevét sem mondom, teljesen mindegy. Mindig előjövök azzal, hogy talán nem kéne az Isten felé fordulni, nem is akar haladni erről. Teljesen ez látszik. Szabad akaratából, és azt mondom, hogy oké, ennyi. Én csak és akkor így igyekszem mindig megtörődést. És ez szisztematikusan, és sok ember, ti is ismertek ilyen emberek. Akik így vannak ezzel, hogy van ugye a világban az a veszélyes, hogy mindig azt hiszük, hogy ami most van, béke van, nyugalom van, az lesz holnap is. De ez nem így van. Ezt aki egy kicsit idősebb, az pontosan tudja, hogy amikor egy háború elkezdődött, akkor is azt mondja az emberek, hogy minden olyan szép lesz, mint előtte volt. És sok minden másban is igaz. Tehát borzasztó fontos az életünk. Minden egyes perce, hogy kihasználjuk, és valamilyen módon, és miért? Hogy a lelkünk valamilyen módon fejleszünk. Oké, de szeretnék tovább menni, mert van nagyon fontos néhány üzenet, amit szeretnék mindenképpen felolvasni. Kérdésként akkor próbáltuk definiálni, és már még folytatjuk ezt a gondolatsort, hogy végül is mi a jellem? Én amikor ezen gondolkoztam, hogy készültem, akkor nehezen tudtam megfogni. Nem tudom, hogy vagytok ezzel. Mi a jellem? Most nézzük egyenlőre azt a részt, ami közös. Most ne válszok külön fizikai és szellemi részre. Egyet megállapíthatunk, hogy a jellem nem velünk született tulajdonságunk. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Mert van olyan dolog, ami velünk született tulajdonság, vannak talentumaink. Ugye minden ember, aki születik, valamihez van tehetsége. Az életnek a szörnyű dolga az, az emberek 99%-a nem azt csinálja, amihez tehetsége van. Ezért ilyen szörnyű a világ. Nagyon kevés az ember, aki azt csinálja, amihez talentum van, és ez egy boldog ember, és tényleg látszik rajta, hogy jól mennek a dolgai. Tehát vannak bennünk született tulajdonságok, de a jellemünk az nem. Ugye azt tanítják, és ez így van, hogy tulajdonképpen és ezért nagyon jó dolog az, megmondom ezt, hogy ma elkezdték az iskolában az erkölcstant. Mert az erkölcstant, a jellem nevelése az nem volt benne. Én nem tanultam az iskolában semmit. se az erkölcsi tudatáról, se a jellemnevelésről, se arról, hogy vannak erkölcsi szabályok. Tehát tulajdonképpen a nevelése a valamilyen módon, és mindig egyre kisgyermek, kb. 12 éves korban, ez most az általános elfogadott vélemény, ez most világi irányból is, a pszichológiai azt mondják, kb. 12 éves korban. Mikor van a konfirmáció a gyereknek az életében?
15 éves korban.
15 vagy 12, nem? Az én édesanyám az evangélikus volt, és nekem 12 éves korában eljött a templomba, és 12 éves korban volt a konfirmáció. Megvan a Bibliám mai napig, őrzöm ezt a Bibliát, amit kaptam. 12 éves korban, nagyjából 12-15 éves korban. Amikor az ember, a gyerekek már felnőttek, és előtte is kell, lehet, meg kell, de igazából innentől, és ez nagyon tulajdonképpen az iskolai nevelésben, én gondolom, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hiszem, hogy áldása van, mert ez nem lennünk, ha valaki, ha nem kap hozzá tanítást, és nem kap igazítást, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Megint egy kicsit maradjunk a világi résznél. Málai Sándornak voltak nagyon jó, még vannak nagyon jó gondolatai. Málai Sándor magyar író és költő, és 1900 és 1989 között élt. És azt írja, most nem fogom itt elolvasni, de hogy mindig lesznek érzetek, ha valakit érdekel olvasni az egészet, és felolvasom a két gondolatot. Az egyik dolog azt mondja Málai Sándor, a legérdekesebb tünemény, melyel az emberi életben találkozunk, az emberi jellem. Nem volt egy hívő keresztény ember, de érdekes módon voltak olyan gondolatai, ami azért effekteket érinték. És azt mondja, hogy semmi sem olyan sajátos, mint egy ember jelleme, és azt mondja, hogy egész életünk során a legfontosabb és legérdekesebb dolog, ez le van írva, most 10 sorban, nem olvasom fel, az emberi jellemeknek a megismerése. Ez nagyon sok ember, aki csak így, ugye természeti erkölcsről beszéltünk, még keresi a világot, az megismerte. És van még egy másik fontos dolog, szintén, hogy a jellemet még jobban kivontsuk, Theophrastus nevű ókori filozófus, aki időszámítás előtt kb. 300-ban élt, és Arisztotelésznek volt az utódja, egy érdekes művet alkotott, kb. 2300 évvel ezelőtt. Azt írt egy könyvet, meg az a cím, hogy emberi jellem rajzott. Tehát akkor is elkezdtek a jellemmel foglalkozni. És szintén nem fogom felolvasni, itt van 28 féle jellem, amit ő leírt, és ebből most elolvasok a 2-8-at, nem olvasok olyan túlhozni, de majd ha érdekel valakit, olvassa a jegyzetet, amit ide fogok majd tenni, ami jó szól, hogy milyen emberi jellemek vannak, de most megint általános rész. Ilyen, hencegő, szószátyár, fecsegő, tapintatlan, goromba, elégedetlen, modoltalan, és így tovább, és van még 28. De mind olyan jegyek, amik a 99%-a tökéletesen ráállik a mai emberekre is. De ez ki van részletezve, hogy melyik mit jelent, amit érdekel, nézze meg. De ezek mind kicsit, talán több ismeret kapunk, vagy jellemről, hogy ezeket megismerjük. És most menjünk át a világi részről, meg a fizikai részről a keresztény jellemnek, hiszen az az én fő gondolatom, hogy valamilyen módon erről beszéljünk. És úgy is lehetne fogalmazni, hogy a léleknek a gyümölcse a keresztény jellem. Tehát a jellem az is egy gyümölcs. Ugye nagyon sokszor látunk a keresztény életünkben, hogy vannak ajándékok, és vannak gyümölcsök. Vannak olyan emberek, állom biztos te is ismersz, ilyet vannak az amerikai televízióban, hogy megtérnek, ilyen tetováltak, ilyen szőrösek, és éppen most láttam úrkor egy filmet, a Szent Szellem a címe, a feleségem valahonnan előztet és elküldte nekem, és azzal kezdődik, hogy oda, egy embert vetítenek le, ilyen drogos ember, de úgy is néz ki, van festve a szeme, szörnyen néz ki. Ránéznek, elkezd beszélni, és azt mondja, hogy mi a Szent Szellem. És azt mondja, hogy ő megtér, és hogy találkozott a Szent Szellemmel, és azt mondja, amikor a Szent Szellem jelenlétében vagyok, az fantasztikusabb, az sokkal jobb, mint bármilyen dolog a világon. Így fogalmazta meg. És te mondja tovább a szövegét, és a filmben látszik, hogy valóban az életben megváltozott, és nagyon sok mindenről beszél. De a lényeg az, hogy valamilyen módon a léleknek a gyümölcse. És arról beszéltem, hogy vannak ajándékok, és vannak gyümölcsök. Ugye amikor valaki megtér, akkor gyakran kap egy ajándékot, és ismerjük külső embereket, és volt ilyen, több ilyen fantasztikus fellángolás a keresztény tévé, meg mindenféle ilyen csodálatok, hogy valaki megtér, és olyan hatalmas, olyan gyógyító ajándékai voltak, hogy tényleg emberek gyógyultak, meg emberek százalék. Halottak, támadtak fel. De fantasztikus dolgok történtek. És utána eltelt fél év, eltelt egy év, és eltűnt ez az ember. Biztos ismertek ti is ilyeneket. És miért van ez? Mert az ajándékot megkapjuk, kapunk egy tortát ajándékba, megkaptuk, kicsapoljuk, megesszük, és az gyorsan elvelik. De a gyümölcs az nem ilyen. Hogy működik a gyümölcs? Először van egy pici kis mag. Kinő a fa. Elkezd nőni a fa, és akkor megjelenik az első gyümölcs. Mennyi idő telik el, még egy fáról az első gyümölcsöt leveszünk? Hosszú évek. Ajándék az lehet egy óra is. Lehet egy perc is. De a gyümölcs, ahhoz mindig hosszú idő kell. És valamilyen módon itt van az, hogy, és azért fontos, hogy jelenről beszélni, de ha bárki bármekkora ajándékot kap az Úrtól, hogyha jelen nem alakul ki hozzá, akkor biztos bukás lesz a vége. Szintén amerikai példa, vannak ilyen hatalmas nagy pásztorok, óriási gyülekezetek, 10 000, 100 000 fős gyülekezetek, és a felmerik az égbe a pásztort, és nem mondom a nevét, de mondhatnám is, és kiderül épp, hogy homoszexuális kapcsolata volt. És így vittette azt a munkáját. Mi történt? Mi volt itt a probléma? És voltak ajánlók, hatalmas nagy ajándékai. És tényleg nem tudtam, és hogy ilyen szagadt meg. Mi történt? De volt ajándék, de nem volt a jelben. De ezért rendkívül fontos, és mondom, azt magamnak nem mondom mindig, nem nektek. Nagyon fontos, hogy a jellemünket fejlesztünk. De ha a jellemünket nem fejlesztünk, elő vagy utóbb biztos, hogy el fogunk bukni. Csak idő kérdése. És akkor arról beszélünk, hogy a lélek gyümölcse a jellem. Tehát ezért volt, hogy beszélni az ajándékról, meg a gyümölcsről, a gyümölcsnek a megéléséhez idő kell. És akkor nézzünk, most pár dolgot átugolnék, mert nagyon-nagyon megy az idő, és mindenképpen szeretnék a fő üzenetet koncentrálni, hogy a Biblia és az Új Szövetség mit tanít? Hogy a kereszténynek mi a feladata, hogy Jézus jellemét fejlesszük ki magunkban. Ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyértelmű üzenet, és ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert mégis minden tanításnak az a célja, és minden keresztény tanításnak a célja, hogy Jézusot hasonló személyiségünk, vagy jellemünk, vagy karakterünk alakuljon ki. És ugye azt is, arról is beszéltünk az előbb, hogy tulajdonképpen a jellemünket, és akkor visszatérnünk az első idézethez, hogy hogy jött ide, hogy az első, a Máté 6.19-ben való idézet az egyértelmű volt, hogy hogyan gyűjtsünk magunkra kincseket. Tehát tudjuk, a kincsgyűjtés, ugyan fontosak a jó cselekedetek is, de az ige is nagyon fontos, hogy ugye a reformációnak a legfontosabb tanítása, hogy nem cselekedetekből igazolunk meg, hanem hitáltal kegyelemből. És ugye több száz éven keresztül ez volt a tanítás, és sajnos a mai napig ez még mindig az emberek benne van, hogy azt hiszik, hogy jó cselekedetekből meg. Nekem az az ismerős, aki azt mondja, hogy nem kérek meg, én egy jó ember vagyok, és tényleg jó ember. Alapvetően becsületes, rendes, jó végzi a munkáját, segít másoknak. Szóval mindenki nekem az Isten, én egy jó ember vagyok. És akkor elkezdődik magyarázni, és akkor megelemegyek. De így jól visszalépek, és azt mondom, hogy az Isten senki nem kényszer, de az ajándékait. Az ajándék azért ajándék, mert lehet elfogadni, hogy visszautasítani. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ugye olvastuk a Mátéban, és olvastuk a másikat is a Jakab 1.4-ben. Ami úgy szól, hogy teljes örömnek csaltságok testvéreim, amikor különféle kísértésekben estek. Szeretjük ezeket a kísértéseket? Hát nem. Én úgy gondolom, hogy normális ember az nem szeretheti. Tehát legyünk őszintén egészséges, normális emberek, amikor bekerülünk egy kellemetlen helyzetbe, de mi is mit tanulunk az égéből? Erre bizony nagy szükségünk van. Tulajdonképpen, hogy arról beszéltünk, és valahol erről lesz, hogy helyesen kell értelmezni ezt az üzenet a Bibliában, hogy az életünk az egy előszobal, egy főpróba, és egy folyamatos tesztelések meg. Mint ha rátennének egy tesztpadra. Én mérnök a foglalkozásom, és amikor valamit ember megtervez, elkészít, nagyjából tudja az ember, és minden mérnökoktatás így van, tudjuk, hogy ez jó lesz. Egy autót is, amikor elkészítenek, mit csinálnak? Fél éven keresztül tesztelik. És a tesztelésnél derül ki egy csomó olyan dolog, hogy hűha, ezt nem vettünk volna észre. Most van meg egy példát, most van meg ki van az elektromos autó, és az Elon Musk, aki egy nagy amerikai feltaláló, ugye megcsinálta ezt az önvezető autót, és úgy kitalálták azt is, hogy ehhez az autóhoz nincs szükség kulcsra. Hanem majd a mobiltelefonunkkal kinyitjuk. Mert a mobiltelefonunk az mindenhol ott van, mindenhol. És egyszer elmentek a sivatagba, és nem volt GPS jel. Nem tudták kinyitni az autót. És erre senki nem gondolt, ott volt több ezer mérnök, a világ legjobb mérnökei. És senki nem gondolt arra, hogy hoppá, ezt kimegyünk a sivatagba, hogy nem lesz GPS jel, akkor nem tudjuk így, hogy nem tudták kinyitni az autót, és rájöttek valami, amit ki kéne találni. Tehát nagyon fontos a tesztelés. És amiről hogy beszélünk ebben a levélben, ez erről szól, hogy emberek, kedves, a testvéreim, ne figyeljetek attól, ha tesztelés alatt vagytok, így is lehetne fordítani a modern nyelvet. ha tesztelés alkalmunk. És nézzünk néhány ilyen tesztet a Bibliában. Ugye a Bibliában vannak nagyon, nagyon nagy emberek, de egyik sem tökéletes, Jézus kivételével. Nézzük az elsőt, a Sault. Saulnál mi volt? Ugye minden embernek vannak nagyon jó tulajdonságai, de mindenkinek van egy olyan része, és de pontosan, és ezért mondom ezt, hogy ha a jellemünkben egy pici kis részt hagyunk, és hogy az állam azt mondta, hogy nincs ok nélkül játok, ha egy pici kis részt hagyunk a jellemünkben, és hogy előbb beszéltük, hogy a szellemvilágban nagyon szigorú szabályok vannak, az ördögnek jobban van belépni, azt ő kegyetlenül megteszi. Bemegy a résen, berakja a fúróját, és ott aztán úgy olyan hátul okoz meg a szörny. Én megértem ilyet. Pontosan tudom, miről beszélek. És az ördög úgy érzi. Ugye a Saulnak mi volt a gyenge pontja? Mi volt a fő bűne Saulnak? Ugye ő királyok választották, és jobban akart megfelelni az embereknek, mint az Istennek. Ez volt az a gyenge pontja. Miért? Mert a jelleme gyenge volt. Hiába mondta neki Isten, mit kell tennie, és sokkal fontosabb tartott, hogy az emberek mit gondolnak. Mint egy mai politikus. Teljesen ugyanaz. Jó, felfedezzük ebben a részét. Hogy ott van Dávid, aki az ír azt mondja, hogy Istennek az embere, és valóban egy csodálatos ember volt. Mi volt a gyenge pontja a jelenlévő a Dávidnak? A nők. Ott volt a Betsabé, volt neki felesége rengeteg, akit akart, akit megkaphatott. Ott volt egy nő, meglátta, ismerni az férfiak, elindult és azt mondta, hogy én ezt nem mindenképpen megszerzem. Szerintem ő is érezhette valószínű, hogy valami nekik a nőnek férje van. Ráadásul ennek a fiai az én hadseregemnek az egyik legfontosabb embere. Biztos, hogy szerintem átutatod el. Azt ismered, amikor ott a rés. Mi nyitva hagytuk a jelenünkön a rést, és egy picit is nem zártuk be, mert mindig van lehető, ez a nagy kegyelem, mindig van lehetőségünk bezárni. És itt jön az emberi gyengeség, és én is gyenge vagyok, szerintem ti is. Egy picit megrakadtunk, behatolt a fúró, és innentől fogva elvesztünk. És Dávid is, akinek az Istené volt a szíve, és miket megtett? Hogy ment végig ez a folyamat, mit gondolok? És mi történt? Nem csak, hogy megcsalta, hanem még meg is gyilkoltatta a fiatét. Tovább ment. És utána persze belátta, megtért, és utána... De mi volt, ugye, amikor az Isten azt mondta, hogy nem építette fel a templomomat, vért akad a kezelhez. Tulajdonképpen, még egyszer mondom, ez is egy jellemhiba. De ott van Péter. Péter 3 évig az Úr Jézussal volt, és arról beszélünk, hogy tanítva lehet úgy, hogy szeretet által egy kapcsolati közösségben, ahogy a jelenet nevelni kell. Péter egy, ugye két dolgot tudunk, hogy nagyon változó, de színuszulán, egyszer, főegyszeren. Egyszer azt mondja, hogy kijelenti, hogy te vagy az Isten fia, ugye ez az Úrtól van, és utána néhány perccel később azt mondja, hogy távolsz tőlem Sátán, hogy ismerjük a jelenet. És ugye Péterben azt is tudjuk, hogy amikor elfogták Jézust, ki volt az, aki a legharcosabb volt? Péter! Fogta a kardot! Levágta a fülét! Majd én megvédelek! Hogy képzeljük? Ah! És mi történt? Nem telt el néhány óra, a kakas harmadszor megszólalt, hányszor? 3-szor is megtagadta Jézust. Miért? És megint. Erről beszéltünk, hogy nagyon könnyű ezt a hárdolgot, hogy ne féljetek. És mi, nagyon én sokszor mondom ezzel, de szerintem én is így vagyok vele. Bennem is fog bizonyos félelem. Ebben a világban élünk, mi nem tudjuk magunkat kikapcsolni, de törekedni kell arra, hogy ne legyen. Miért volt a Péternek a jelenben? Félt. Félt mitől? A földi hatalomtól. Mint hogy mi is félünk a földi hatalomtól, mert a földi hatalomnak ez a huszonete, hogy rettegésbe tartsa az emberek. Félelem által uralkodik minden földi hatalom. Péter is félt. És azt mondom, nem, én nem is ismerem. Nem is ismerem őket. De te köztem voltál, állom, hát ott láttalak. Ja, nem, te összekeversz valakivel. Az az ember, aki 3 éven keresztül látta a csodákat. Megint ott a lés. Ott a lés. A jelenben lés. Anélkül, hogy tiszteljük őket, bánjuk őket, de ez mind tanulság. Azért van, hogy mind megiratva a Bibliával, hogy tanuljunk belőle. És szintén nagyon fontos, hogy ha bármiben azt választjuk, hogy egy helyzetben nem a természetes hajlamunk szerint, hanem az Isten útját választjuk, akkor fejlődik a jellemünk. Mert van egy természetes hajlamunk. A Dávidnak is volt egy természetes hajlama, egy férfi volt. És volt egy természetes hajlama, meglátott egy nőt, pucéken ott fürdött, az is egy jó kérdés, hogy miért kell ott fürdeni egy nőnek, hogy mindenki lássa, de egy másik kérdés. És volt egy természetes hajlama. És tudta, hogy mi az Isten megőrzelete, mert pontosan tudta szerintem ő is, de nem ezt választotta. És ha nem ezt választjuk, akkor mi történik? Jellemünk omlik, ha meg ezt választjuk, és megálljuk a kísértést, akkor meg a jellemünk fejlődik. És most nagyjából zárnám is az üzenetet, de azért szeretnék veletek interakcióba kerülni, és szeretném azt is megkérdezni, hogy látjátok, hogy mik azok a dolgok, mik azok a tulajdonságok, amik építik a jellemet, és mik az, amik inkább beszélünk, hogy mik az, amik rombolják, mert tanulságosabb, inkább erről. Mik azok, amik rombolják a jellemet szerintetek? Mi a legfontosabb jellemet romboló, Zsuzsi?
Az
Úr,
Igen.
De most emberi tulajdonságot nézzünk. Ha emberi tulajdonságot nézzünk, mi a legfontosabb, ami a büszkeség. Ez olyan egyszerű dolognak tűnik, a büszkeség, de belegondolok, mennyi bajnak a gőg, arrogancia és büszkeség. Ez benne van az emberi természetben. Ebben így születünk. Egy gyerek is azt akarja, hogy az legyen, amit ő akar. Az én Máté fiam is időnként meglepődöm, hogy ekkora kicsi ember és akkor akarata van, hogy az legyen, amit ő akar.
Agresszívé
válik. Benne van az emberi természetünk. Hogy előbb beszéltünk, hogy az emberi természetünkkel ellenállunk, akkor fejlődik a jelenünk, ha meg engedjük, akkor gyengül a jelenünk. Milyen egyszerű az egész? Tehát a gőg, önteltség, büszkeség, milyen az előítélet, a halag, az irigység. Az irigységgel kicsit beszélnék, mert ebben az országban élünk, ugye 40 éven keresztül a kommunista rendszer az irigységet maga tetőfokára hozta, mert érdeke volt az államhatalomnak. Tehát olyan fokú irigység van ebben az országban, én is naponta megérzem az életemben, olyan emberektől, akik nem is gondolnám, hogy annyira bele van plántálva, és annyira erős, és ez már nagyon erős, nem, de talán tudtok egyet értetek érteni. Ha bárkinek bármilyen van, idénként is sokszor beszéltünk erről, hogy idén ez nem így volt a faluban, ma a bárki bármit tesz, és olyan emberek, akik ember azt hinne, hogy szeretik, hogy barátai, nekem is vannak olyan közeli munkat, jó kapcsolatban vagyok, és egyszerűen érzem, hogy annyira idegek, mert megérzi az ember. Nem mondja, elég egy gondolat, egy ránézés, vagy rengeteg dolgok észlelhető, hogy finom dolgokban. Az irigység mennyire bennem az emberekben, és ez szörnyű dolog. Az irigység az egy bűn. Ez egy nagyon-nagyon nagy bűn.
Az irigyek nem örökölhetik az Istennek.
Az országát, így van. Pedig ez, hogyha 10 embert megkérdeznél, az irigységről senki, az emberek, hogy ez nem mondaná, hogy bűn, mert az olyan hogy átmennek fölötte, mert mindenki benne van. Tehát nagyon-nagyon fontos az önteltség és az önzés. Van is egy ilyen mondás, az önteltség és az önzés kiöli a lelki életet. Kiöli a lelki életet. Az önzés, az meg szintén, ha a mai világra szétnézünk, elég a közlekedésbe gondolni, és amin a legjobban le vagyok döbbenve, hogy a 10 évvel ezelőtti viszonyhoz képest, hogy belülök, a nők a volán mögött sokkal agresszívabbak lettek, mint a férfiak. És ennek is megvan az oka egyébként. Én amikor belülök a kocsiba, és megyek, és éppen úgy zöld lábát kapcsol, és úgy egy másodperc, és már nyomja a dudát, hátra nézek, bennül egy hatalmas telepjáróban, még egy Audi A6-osban, bennül ilyen kis ünne. És nyomja a tudát. Mert ő most így menni akar. Nézni akarja a sorozatát. Lemarad az első egy perc. Ezt mindjárt megtapasztaljuk. Vagy megyünk az úton és bevág. Mindig jó példája van. Tehát nagyon-nagyon fontos, és igazából ezzel szeretném zárni valamilyen módon, hogy és talán utolsó gondolat, hogy mi a legjobb módja annak, és hogyan tudjuk a jellemünket fejleszteni, és ugye beszéltünk arról, hogy a jellem az egész embert összefoglalja. A fizikai részét, a lelki részét, meg a szellemi részét. Mindárhat elmondtátok, és így úgy gondolom, hogy így is van. Tehát legfontosabb és a legjobb dolog, hogy és ez megint ismerős lesz, amit mondok, hogy hogyan tud a jellemünk, a karakterünk fejlődni, hogyha kiöljük magunkból az óembert, megpróbáljuk az ördögnek a csábításait ellenállni, és engedjük a Szent Szellemnek a működését. Ez is minden másra. Tehát a jellemünk fejlesztése az a legbiztosabb jele, hogyha engedjük a Szent Szellemnek, hogy munkálkodjon az életünkben. Mert akkor mi magunk, és ez is nagyon-nagyon sok, itt volt a Bibliában, és mehetünk a Bibliában, szintén van több száz ilyen példát lenne találni, hogy kiváló emberekben, Istennek kiválasztott emberei. Mindenkinek volt valami volt. Tehát önmagunktól ezt nem tudjuk elérni, csak az Istennek a segítségével, hogy imádkozzunk. Megjelkel. Köszönjük neked, hogy te formálod a jelenünket, és hálálkozunk meg ezeket a kísérleteseket. Ahogy a Jakab 1.4-ben olvassunk, hogy teljes örömnek tartsuk, amikor különféle kísérletésig beszünk. Mi magunk ezt olyan nem szeretjük, de elfogadjuk és megértjük a te igényből, hogy szükségünk van változásra. Igenis, szükségünk van változásra. Csak neked olyan nincs szükséged változásra, te, aki örök tökéletességben vagy, mi nekünk szükség. És köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy olyan változzunk, és ezt a Szent Szellemet által teszed. Amen. Még lenne néhány hirdetni való, kicsit kiment a fejemből, de majd eszembe fog jutni, azt is akartál majd mondani. Ja, igen. Ugye dicsérte és Lány is elmondta, hogy ugye egyik testvér közösségünkben baba fog születni, néhány hét múlva, mert most már nagyon-nagyon aktuális volt, és arra gondoltunk, és arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy szeretnénk egy gyűjtést rendezni a testvérünkben. Amikor egy baba születik, akinek már nekem három is született, három a tíz, tudja mindenki, hogy ez egy nem kis anyagi megfeszítés egy családnak, és szeretnénk megáldani a testvéreinket, úgyhogy szeretnénk a jövő, nem most, hanem a jövő héten, azért mondjuk ezt el, hogy kihirdessük, hogy mindenki tudjon rá készülni, tehát a Zsoltot és a feleségét szeretnénk megáldani. Reméljük még egyben lesznek, ha nem az is jó, mert szerintem most már bármelyik héten megszületett a babomány, már ebben vagyunk, de azért lehet kb. 47, lehet az maradni meg. Imádkozunk azért, hogy a 47. hétre szülessek, de a jövő héten akkor ezt hirdetnénk, szeretnénk egy gyűjtést rendezni a Zsoltnak és a feleségének, hogy mindenki készüljön erre, és akkor külön ez lesz a... És valamilyen módon igyekszünk majd egy gyülekezetként is meglátni őket. Még van valami hirdet?
Az irányvisszió.
Ja, igen, azt mondd el, részes. A János bácsi hozott több anyagot, ezt nem mondd el, mert te tudod, hogy miket hoztál.
Hát, nagyon sok mindent. A jelen formálás szempontjából is fontosabb, hogy ingyen és annyit vigyenek a testvérek, amennyit akarnak. Itt köztük van Calvin és Luther is, és a nagy fényképeken a többi reklamától.
Tehát ki van tévedve a kis asztalra, amit a gyerekek játszanak, amit a János bácsi hozott, mindenki vegyen belőle, ugye mondom mindenkivel, amit tart, addig tart.
És van egy meghívó is az Ökumenikus Egyházak tanácsába fognak a reklamációra szólni, és erre hívom a testvéreket ebben a meghívóban.
Oké, vegyétek el, és még egy, biztos ugyanaz az Agapéban van egy szolgálat, ami szombat, vasárnap, hétfőn van, az a neve, hogy menj kapulj a pokollábjai.
Az Omega és a Pálvár utcán.
Bocsánat, teljesen el. Oké, hát az Omega gyülekezetek által a Kádár utcában.
Igen, 7 órakor, ma este és hétfő, hónap este és 7 órakor.
Oké, tehát Omega gyülekezet, Kádár utca, nyugatival szemben. Ma este, meg hétfő és este hétkor lehet hívni is embereket, meg lehet elmenni, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, tanulságos, díjmentes, ingyenes szolgálat. Menj kapulj a pokol ágyai, már láttam, biztos ez is nagyon jó lesz. Jó, és talán még van egy kis türelmetek?
Hogy
jöjjátok? Talán a vendégeket szeretnék megkérni, minden alkalom megteszünk, hogy kicsit párszor beszéljenek magukról, meg talán a hajszor, meg másról is kapcsolatban mondom.
Hát nem akarlak túlzottan, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de nekem már korvagyom van a vasárnap ilyen elfogyasztással. Tehát ahogy többeknek is megtartozom a pásztor, Gyuri bemutatott, Kurgis József vagyok, Éva a feleségem, az Omega hálózat, Omega gyülekezetnek a szolgáló, mind a ketten. Mit mondjak magamról, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy 49 éve vagyunk házasok, ebből született 5 gyerekünk, csak felhőző, bocs. De az én szüleimnek, mi 9-en vagyunk testvérek, az 5 gyerekünk, 9 unokánk van, és egy hatalmas nagy áldás az, hogy amúgy nőnek az unokák is megtérnek, bemerítkeznek és szolgálnak a gyülekezetbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát tényleg nem tudom, hogy mit mondjak magamról. Miért gondoltál?
Hát... Picit nagyon rövid dolgot mesél az életedet, a gyülekezetet.
Ja, igen, igen. A szolgáló hálózat, ugye ezt mondtam, és tudjátok, ott szolgálok, és ez egy 12 éve, körülbelül 12 éve indult gyülekezeti szolgálat. A pünkösdi közösség, a pünkösdi egyház gyülekezetéből, a Pécsi Pármely gyülekezetből indult. Ő plántálta a Pécsi Pármely gyülekezet, a pünkösdi gyülekezet egy budapesti gyülekezetet 13 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon különleges plántálás volt, egy 300 szintú gyülekezet. Azt a látást kaptuk az Istentől, hogy küldjünk ki egy gyülekezetet egyik budapesti kerületbe, és ez a kiküldés, plántálás úgy történt, hogy egy teljes, komplet gyülekezet, 70-80 taggal, pásztor, gyerekszolgálat, ifjúsági szolgálat, dicsőítő csapat, minden, ami kell egy jól működő gyülekezethez, és elindult ez a plántálás, és hát egy év múlva megduplázódott. Azóta már pontosan nem tudom, de 30 körüli gyülekezetünk van. Van egy Zúrtól kapott szlogenünk, amit szoktam sokszor hangoztatni, hogy gyülekezet plántáló, gyülekezeteket plántálunk. Érthető? Gyülekezet plántáló, gyülekezeteket plántálunk. Az Úr azt mondta nekünk, hogy ne meg a gyülekezetet építsünk, hanem életerős csoportokat, akik ott vannak az emberek között, hogy ne az embereket, igen, őket is hozzuk a gyülekezetbe, de mi, a gyülekezetek menjünk az emberek közé. És hát azóta vidéken, határon túl, Budapesten is van 6 gyülekezetünk különböző kerületekben, és hát így dolgozunk, munkálkodunk, az Úr áldását élvezzük, tényleg fantasztikus módon támogat bennünket, nagyon nagy nehézségeket, próbákon a Jakabon, hogy mondjam, és ott annyira nem igazítani akarlak, de a görögi eredetében azt van, hogy örüljetek, mikor különféle próbákba este, különböző próbákba, mert ez tényleg fejleszti a jellemünket, építi a jellemünket, és nagyon nagy nehézségeken mentünk keresztül. Gyurinak beszámoltam, csak úgy nagy vonalakban, amikor beszélgettünk. És valóban, ezek a próbák voltak azok, ugye el tudjátok képzelni, amikor az Úrtól kapott látással, dinamizmussal, Szent Szellem keretével, megújulva, kirobban elindul egy ilyen, most is mondhatnám, hogy ilyen ébredési akció. Ott az ember óhatatlanul egy kicsit magabiztosabbá válik, mint ami kellene, egy biztos büszkébbé válik, biztosan bejönnek olyan az eufória folytán, olyan dolgok, olyan beszédek és olyan reakciók, ami nem kedves az Istennek. És ezekből nem tudtunk volna megtérni, ha nem jönnek a jakabi próbák és kísértések. Amikor az Úr olyan helyzeteket teremtett, hogy a szívünk összetört, megpuhult, és az Úr tudott vele mit kezdeni. És gyakorlatilag most én úgy élem meg, hogy abban a korszakban van a hálózatunk, a hálózat gyülekezeti és a szolgálók, hogy túl vagyunk egy ilyen nagy megtörettetésen, jellemformáló átalakításokon, és az Úr kapukat nyitott ki. Évekig, tudjátok, úgy voltunk, hogy elég nagy bizonytalanságban, hogy miért nem nyílnak már azok a kapuk. És miért nem nyíltak a kapuk? Azért, mert hiába voltak ott a talentumos, kerettel rendelkező emberek, hiába voltunk ott, a jellemünk még nem tartott. az Úr kinyitott a kezét. Úgyhogy most ezt az időszakot írjuk, ami nagyon-nagyon izgalmas, és úgy gondolom, hogy sok mindent megtanultunk, hogy újból ne essünk bele azokba, ne nyissunk hajlamokat, réseket a sátánnak, hogy visszahúzzon bennünket. Úgyhogy a mai tanítást zárjátok a szívetekbe, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és tényleg, tehát ebben ilyen korban, amikor, amiben már én is vagyok, látom azokat a negatív dolgokat, hogy emberek, szolgálatok mentek tönkre amiatt, hogy a jellemük nem fejlődött együtt a szabadékokkal. Az Úr Jézus, amikor ezt a témát fölhozza, sosem mondja, hogy azokat az embereket kövessétek, azt csinálják azokat az embereket, legyenek előttetek példakép, akik gyógyítanak, csodákat tesznek, stb. Stb. Sorolhatnák az ajándékokat, hanem miről fogjátok megismerni? A gyümölcset. És a jellemérésnek, jellemformálásnak az egyik legpontosabb ismérve az, hogy ezek a gyümölcsök ott vannak az életünkben. És mik ezek a gyümölcsök? Én szeretem milliószor elmondani, szeretem, ha kórosan mondja gyülekedet, szeretem, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, és a mértékletesség. És az ilyenek nincsen törvény. Így van. Tehát ez a jellemes emberképnek ott van az életünkben. Úgyhogy legyetek nagyon áldottak. Én örülök, hogy megismerhettelek benneteket, Gyurit megismerhettem. Nagyon jól éreztem magam itt a gyülekezetben. Mintha otthon lettem volna. Teljesen, tényleg. És az Úr áldása nagyon köszönhetek, és fejlődjetek. És nyíljanak kapuk a számotokra, számban is gyarapodjatok. Jelenben, figyeljetek, lehet, hogy kell egy bizonyos lépcsőt még megtenni ahhoz, hogy azok, amiket nagyon-nagyon szeretnénk, hogy működjenek, és még nem működnek, még kell egy pár lépcsőfok ebben a jelen formálódásban. Ez mindig kell. És nagyon benneteket. Amit imádkoztál, a változás, ezt kihangsúlyoztad, bennem tegnap, mikor tudtam, hogy jövünk ide, és gondolkodtam, hogy ha netán prédikáljunk. De aztán Gyuri megnyugtatott, és ennek nagyon örültem, mert prédikálok itt eleget. És ez a szó volt bennem, hogy a változás. A változás. Isten országa erről szól. Erről szól. És úgy érzem, hogy azok az áldások, amik ott vannak az életünkben, a szolgálatunkban, ez annak az eredménye, hogy változtunk. Nem engedtük meg az ördögnek, hogy a komfortzónánkban ott maradjunk, hanem változni. És tudom, idősebb korban ez nagyon nehéz, de ennek egy óriási nagy áldása van, hogyha kimerünk törni a komfortzónánkból. Ugye, ahogy a vak Bartimeus, ugye emlékeztek? Ők is egy nézetméteres területen élt az életét. És mit csinált, mikor hallotta Jézus? Fölugrott, és ment felé. És hogy ki szélesedett az ő területe. Jézus azt mondta, jel és kövess. És ő követte, vele volt. És sokszor az az érzésem, hogy mire úgy csináljuk, hogy ó, meggyógyított az Úr, látok, hát ez egy fantasztikus dolog. Akkor nem ezen a kényelmetlen sárnyon fogok itt ülni és gondolni, ha nem veszek egy fotelt. Ugye? De maradok ott az 1-4 méteres területen, és tapsolok, örülök, mert az Úr meggyógyított. Sőt, eszembe jut, hát látok, vegyünk egy tévét is. Mert az 1-4 méteres körbe komfortosítom azt az 1-4 méteres kört, és halleluja, az Úr meggyógyított, megszabadított, látok, kitágult a világ, tehát az Úr akarata nem ez. Nem, hanem ebből az egy nézetméterből kitörni, és menni, amelyre az Úr vezet. és a magazin lesz. Úgyhogy erre a változásra biztatnak benneteket. Tudom, hogy az utóbbi időszakban volt változás a gyülekezetben, voltak változások. Én mindig azt mondom, ettől nem kell félni és nem kell megijedni. Nekem is voltak olyan elgondolásaim, hogy amit már megszoktam és csináltam a pünkösdi egyházon belül bizonyos szolgálatot, ez már így lesz fölöttől örökké, még az Úr visszajön, nem jön, vagy még nem halad. Aztán változás történt. Olyan változás, hogy majdnem belehaltunk lelkileg, szellemileg, de látom azt, hogy ez a változás hozta a kiteljesedést, ez a változás hozta azt, hogy ki robbantotta Isten ebből az egy négyzetméteres, egyre komfortosítottabb helyzetből. És változzatok, merjetek változni. Ha az Úr vezetést, kijelentést, proféciát ad, hogy más kell csinálni, mint amit eddig, merjetek változni. És bízzatok a vezetőjétekben.
Menjetek még el, szeretnénk meghívni egy kis vendégségre, és egy beszélgetésre. De ha persze, ha menni kell, akkor megértjük, de ha tudtok valami, akkor maradjatok, jó? Átalakulunk milyen kis beszélgetős részbe, és akkor lehet beszélgetni.